Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Érdekes sztorik mellett kitekintünk a világ és hazánk turizmusára, beszélgetünk a felkészülésről és a lehető legtöbb utazási módról. Szóval, ajtót nyitunk a világra. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és a világ iránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 7. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Mi továbbra is ajtót nyitunk a világra, de szerencsére, bár nem csak mi, hanem a világ is egyre jobban nyitva áll. Így remélem, hogy sokan vagytok éppen úton, vagy készültök valamilyen szép helyre. Ebben a podcastben, ahogyan azt a bevezetőben is ígérjük, igyekszünk az utazásnak minél több arcát megmutatni. Mind országok, kontinensek, mind pedig az utazáshoz kapcsolódó összes egyéb téma tekintetében is. Így a korábbi adásokban volt siklóernyőzés, autózás a föld körül, lakóautós élet, és nagyon sok minden más is. Aki még nem tette meg, érdemes meghallgatni a korábbi vendégeket is. Ma azonban egy picit másfelé hajózunk. Ma ugyanis magáról az utazásról, mint tevékenységről, hobbiról, vagy akár életformáról fogunk beszélgetni. Tesszük mindezt egy igazi hardcore utazóval, Víg Borival, vagy ahogyan sokan ismerik, Backpacker Borival, akiről elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag hivatásos utazó, digitális nomád, blogger, a backpacker.hu gazdája, és még könyvet is írt arról, hogy hogyan menjünk világgá. De ezeket már mondja el, Bori. Szia, Bori, üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szerintem mielőtt a kedvenc tárgyadról fogunk beszélgetni, mint mindenki, te is mondd el, hogy aki esetleg nem ismer téged, hogy mit kell róla tudni, ki vagy te.
Hát elsősorban szia és sziasztok. Ez elég nehéz, ez a mit kell rólam tudni. Amiről szoktak felismerni az emberek, az, hogy világutazó vagyok, sokat jövök, megyek, digitális nomád vagyok, elég sokat blogolok erről az életformáról. Hát 2010-ben kezdtem el utazni, akkor még ez a backpackeres életforma volt, bár mondjuk úgy, hogy volt fixállásom. Elmentem 2-3 hónapokra, visszajöttem, és akkor 5 év után azt mondtam, hogy ennél nekem több kell, és nem szeretnék visszajönni, vagy hogy szeretném, hogy legyen esélyem arra, hogy ne jöjjek vissza. És hogy ne legyen ez a, jaj, mindent meg kell nézni 2 hét alatt, vagy 3 hónap alatt, vagy akármennyi időm volt. Úgyhogy akkor döntöttem úgy, hogy akkor digitális nomád életet szeretnék élni. Felszámoltam mindent kb. Egy év alatt. És akkor 2015-től jó pár évet mentem úgy, hogy otthon nélkül, tehát hogy nem volt effektív otthon. És aztán átváltottam egy olyan életformára, hogy volt itt egy albérletem, de felét mondjuk nem voltam itthon. És aztán jött a Covid, és akkor... Úgyhogy most már másfél éve itthon. Úgyhogy egy picit másik irányba is elvesztem így a vállalkozásomat, és most ebbe az irányba megyek.
Igen, részben meg is válaszoltad egyébként azt a kérdést, amit majd azért még föl fogok tenni, hogy hogyan telt az elmúlt egy éved, de akkor kezdjük azzal, amivel minden vendégemnél az első kérdés keretében kezdjük, hogy mi a kedvenc tárgyad, amit lehetőség szerint mindig magaddal viszel az útjaidra, és amit te küldtél, és amit egyébként a követőink már láthattak a Facebook és Insta oldalakon, ez nekem borzasztóan tetszett, megmondom őszintén, mert nagyon-nagyon sok történetet látok benne, és nagyon sok hangulatot látok benne. Ez egy ukulele.
Igen.
Mit jelent ez neked?
Az igazság, hogy nem is akármilyen ukulele, tehát kezdjük onnan, hogy ez a legfértlettebb kincsem. Mert hogy Új-Zélandon egy maori, igazából utána, hogyha maorinak hívom, mert egy altörzse, nem maori, hanem nagyon pici napui nevezetű pici törzs tagja volt ez a fickó, és ő azt mondta, hogy ha én ott maradok a környéken, akkor ő kifaragja nekem az ukulelémet.
Az
igen. Bandázni akarsz, és akkor mondtam, hogy hát én jó, szívesen bandázom veled, és kifaragta ezzel a tradicionális faragással, úgyhogy azt látjátok az oldalán is,
hogy... Honnan tudta, hogy neked szüksége van egy ukulelére?
Nekem volt egy ukulelém,
ja,
és
már eleve volt.
Együtt zenéltünk sokat, és akkor mondta, hogy maradjak is zenéjünk együtt, és akkor közben meg kifaragja az ukulelémet, úgyhogy el is kérte egy jó egy-két hétre, és így titokba farigcsálta, hogy ne lássam meg, hogy mit farag rá, és akkor a végén adta oda, és hát onnantól kezdve ez egy ilyen, tehát mindig úgy indultam el következő helyekre, hogy így útlevél ukulele bankkártya, tehát ez a három, ez így megvan.
Igen, hát ugye írtad is egyébként, azt hiszem a könyvedben, hogyha az indulás előtt az utolsó pillanatokban, amikor az ember izgul, akkor kettőt kell ellenőrzök, útlevél, bankkártya az mindig legyen meg, akkor nagy baj nem lehet, de akkor ezek szerint itt van nála a harmadik az ukulele.
Igen.
És ezt viszed mindenhová, és akkor ez egy ilyen közösségteremtőként is működik adott esetben?
Abszolút. Tehát, hogy ez onnan indult, hogy nekem az eredet történetem, hogyha lehet így fogalmazni, az az, hogy megírtam a bakancsistámat, mikor 25 éves voltam, és ott rajta volt, hogy én szeretnék úgy énekelni, hogy hát az másoknak tetszem. Nagy színpadon, mert hogy nem a nagy színpadon, de hogy egy viszonylag nagyobb színpadon. Hát ahhoz nekem elég sok munkát bele kellett rakni, mert se kórus, se ének, semmi nem volt előtte. És akkor végül is az lett ebből az egész sztoriból, hogy bekerültem egy zenekarba, és nagyon megszerettem a zenét. És kipipáltam a bakancsistámról egyébként. De hogy amikor én digitális nomád életmódra váltottam, akkor nem lehetett a 8 főzenekaromat magammal vinni, ezt a plusz 7 embert, úgyhogy kellett valamilyen hangszer, és az ukulele az így abszolút adott ilyenkor, mert tudod magadat kísérni, de nem akkora, mint egy gitár, nem akkora, mint egy zongora. Szóval, hogy azért
utazó barát. Igen, tehát kézipodgyász barát, tehát normálisan
így el van, lehet vinni egy repülőn is. Ennél még jobban a szájharmonika. Csak hát az éneklés, ez nem biztos, hogy annyira...
Igen, nem annyira kompatibilis.
Így van. Úgyhogy végül is így adott volt az ukulele, és teljesen YouTube-ról 4 akkordot megtanulsz, azzal már simán el lehet szórakoztatni körülötted pár embert, akik nem értenek a zenéhez, és utána azért nyilván azért ezt továbbfejlesztettük, ezt a 4 akkordot, most ilyen 15-nél tartok.
Igen, általában, hogyha egy gitár, vagy egy ukulele, vagy valamilyen ilyen pengetős hangszer előkerül egy társaságban, egy utazáson, akkor majdnem mindegy, hogy az ember milyen hangokat, meg hogyan ad ki belőle, vagy hoz ki belőle, az egy hangulatot teremt.
Abszolút,
tehát az egy abszolút közösségformáló. És egyébként említetted a bakancslistát, amiről mindjárt fogunk beszélgetni, mert az nekem borzasztóan tetszett egyébként a könyvedben, és majd el is mondom, hogy miért. De amit említettem, azt azért mindenképpen megkérdezném, bár ugye mondtad, hogy elmúlt másfél évben nem utaztál. Tehát nálad aztán tényleg az egész életed arra épült, az életformád, a vállalkozásod, a blogod, mindened az utazás körül forog, és akkor egyszer csak ezt így elvágták, ezt a világot, ezt hogy élted meg? És egyébként akkor azt jelenti, hogy nem is voltál sehol, tehát abszolút nem hagytad az országot.
Az országot nem hagytam el, pont másfél év lesz, mert júniusban már megyek, és Lisszabonba egy hónapra. Hát igen, szóval elképesztő volt ez az egész sztori, mert én hazajöttem, 2019-ben kint voltam Brazíliában, és a digitális nomád életemnek a vége felé már csak azért utaztam valahova, hogy legyen, ott valami munkám volt, tehát vagy bakancsis teremet húztam ki, de inkább vagy előadást tartottam, vagy workshopot, vagy ugye digitális nomád hajónak voltam a programigazgatója.
Igen, láttam, a Nomad Cruise-nak voltál,
így van. Igen. És hát a Nomad Cruise Brazíliába vitt, és a többi haverom az meg Tájföldön volt. És azon gondolkoztam, hogy jó, hazamentem karácsonyra, hogy hát azért csak ki kéne menni szilveszterezni még egy kicsit az ott lévő barátaimmal, de közben nagyon bennem volt, hogy én már itthon akarok lenni, mert akkor tök jól mentek az úgynevezett Vibe projekt estéim, amik ilyen beszélgetős esték voltak, meg úgy éreztem, hogy most már itt az ideje, hogy kicsit nyugiba legyek, és hogy itthon maradjak hosszabb távon. Fú, hát igen, azért óvatosan, hogy mit kívánsz. És érdekes volt, mert én nekem pont akkor volt az 5 éves digitális tömegy szülinapom, és pont Tájföldön, tehát hogy pont amikor kint lettem volna, és akkor így eszembe jutott mondom, hát ez mennyire izgalmas, hogy pont oda megyek, hogy gondolkozom, hogy megvegyem, vagy ne vegyem, vagy nincs ott semmi, dolgozunk ki, vagy barátok ott vannak. És mondom, hát ez izgalmas, hát pont ott van, pont ott ér körbe az 5 éves, és azt mondogattam, hogy milyen jó, hogy ott fejezem be. Pont Tájföldön kezdtem, na, milyen jó, hogy ott kezdtem, de jó, hogy ott fejezem be. Ja, hogy igen. Könnyű terep.
Igen.
És akkor így mondogatom, hogy milyen jó, hogy ott fejezem be, és hogy ennek mennyire elélet így 2019. decemberében, hogy tényleg ott fejeztem be az utazást, ahol elkezdtem, és akkor tényleg ott öt év volt végül. De hát nem erre gondoltam, hogy másfél évet így leszek.
Igen, ez egy kicsit erős. Erős vágyteljesítés volt a Jóistentől.
Igen.
És akkor úgy gondoltad, hogy akkor ott befejezed, és egy picit többet itthon leszel, de feltételezem, hogy gondolom, hogy csak az arányokon változtattál volna, tehát egy picit többet lettél volna itthon, és egy kicsit kevesebbet, mert hogy korábban, az elmúlt 5 évben mondjuk milyen arányokat kell elképzelni, tehát mondjuk egy évből, nem tudom, 200 napot külföldön töltöttél, vagy 200
plusz? Az teljesen
plusz,
reális, az igen, aha. Az reális, az a 200, azt hiszem, igen. Hát egy ilyen alkalmanként 2-3 hónapnál hamarabb nem jöttem haza, mert annak sok értelmét nem láttam, hogy ugye azért valamennyire próbálok környezet tudatosan, mondjuk ez digitális tomátként esélytelen, de arra azért figyelek, hogy minimalizáljam a repjegyeket, és akkor így próbálok azért, hogyha már valahol kimegyek, akkor ott egy ilyen 2-3 hónapot eltölteni. Meg különben sem tesz jót szerintem, hogy nagyon sietsz.
Igen, pont a beszélgetés előtt a hangmérnökünkkel beszélgettünk, és csak mondtam neki, hogy én nem sokára így elindulok majd motorral, és meséltem neki, hogy én szeretem azokat a városokat, például Szarajevóról beszéltünk meg Skopjéről, ahol például én még nem voltam, uh-huh. És most egy 2 éjszakát ott meg fogok szállni, hogy nincs ott semmi látnivaló, de pont amit te is mondasz, hogy 2 hét alatt mindent meg kell nézni, és mondtam neki, én szeretem azokat a városokat, ahol amik nem nyomnak össze a látnivalók súlyával. Tehát én imádom Tiranát. Semmi különös. De szerintem egy fantasztikusan hangulatos város, és hogyha akarod, akkor 2-3 nap alatt mindent, és még mindenen kívül is mindent megnéztél. Ha meg nem akarod, akkor nem mész sehová, és tulajdonképpen nem maradsz ki semmiből, hanem csak élvezed a városnak a hangulatát. Igen. Szóval, hogy az utazás az tényleg arról is szól, hogy meg kell érkezni, és egy picit megélni ott a helynek a légkörét, meg életét. Na de amiről szeretnék így első körben beszélgetni veled, hogy hogyan lettél te digitális nomád, hogyan lettél utazó, tehát hogyan válik valaki utazóvá, és aztán ez a bakancslista dolog, amit említettél, ez rám tényleg nagyon nagy hatással volt.
Megírtad?
Még nem. Jó. Még nem, de a párom megírta.
Tényleg?
És jó, akkor mondjuk el szerintem, hogy miről van szó.
Jó, okay.
Mert én olvastam a könyvedet, és leírtad, hogy általában az álmok miért nem teljesülnek, miért nem valósulnak meg, mert az emberek félnek szembesülni a saját vágyaikkal, félnek szembesülni azzal a 15, 20, 25, 30 dologgal, amit ők szeretnek megcsinálni, ez valahol fejben ott van, de kevesen jutnak el odáig, hogy az álmokból valóság legyen. És ennek egy nagyon fontos első lépése, hogy a legelső és legbátrabb dolog, hogy le kell ülni, elő kell venni egy papírt, és le kell írni a vágyaidat. És hogyha már ezt megtetted, hogy leírtad, és ott van a papír, és azzal szembesülsz nap, mint nap, akkor ez hirtelen feladattá, ijesztő feladattá válik, vagy hát legalábbis valamilyen kontextusban feladattá válik, és onnantól kezdve el tud kezdeni ezeket a vágyakat, ezeket cselekvésekké transformálni. És én ezt, nekem az annyira tetszett, hogy én ezt fel is olvastam valakinek, mert rettenetesen tényleg nagyon inspiratív volt, de hogy nálad ez hogy kezdődött? És erre hogy jöttél rá például? Mert ez egy elég egyszerű, de borzasztóan jól működő módszernek tűnik.
Abszolút egyszerű. Nyilván én is láttam a Bakancsista című filmet. Tehát ez
igen, mindenki azzal kezd, igen.
Hát, mert szerintem ott találták ki amúgy ezt a szót. Szerintem az előtte nem létezett, hanem ez
szerintem
egy ilyen kreálás
volt. Igen.
És valahol, hogy ez így hogy jött nekem, volt ez a pillanat, amikor kimentem Dél-Amerikába, volt itthon egy kisebb krízis, és akkor fogtam magam, és azokat a dolgokat, amik eddig benne voltak a fejemben, hogy na majd, hogyha ez lesz, meg majd, hogyha az lesz, akkor elmegyek Dél-Amerikába megnézni a tangótáncosokat, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy most már elég ebből a majdból, és akkor ez miért nem csinálom meg? És egy csomó olyan dolgot csinálunk szerintem a fejünkben, hogy így az a kezdő momentum az nincsen meg, hogy na, akkor nézd már meg, hogy mennyibe kerül egy repjegy, vagy hogy hol van az én esetem, meg képzeld, hogy meg kell nézni a térképen, hogy hol van Buenos Aires, 25 évesen, gratulálok. Nem azért, mert nem tudtam, hogy Argentína, meg hogy de én azt gondoltam, hogy ez egy tengerparti város például. Mert hogy ott van ott a szélén, de hogy ez nem egy tengerparti város. Ki lehet valamennyire evezni valahova, de nem kifejezetten egy tengerparti város. Hát én úgy képzeltem el, mint Rio, tudod, hogy így Copacabana, és akkor ki lehet menni. De hát Buenos Aires, na mindegy.
De én voltam Buenos Airesben, de most, hogy mondod, és most valaki megkeresztett volna tőlem, hogy tengerparti város, egyből rávágtam volna, hogy igen, pedig voltam ott, és emlékszem rá egyébként, hogy ott ilyen, hát mondjuk messze volt a tenger, de tehát úgy messze, hogy nem úgy, mint Rioban, de azért úgy elérhető távolságra.
Picit beljebb van, igen. Egy icipicivel beljebb van, tehát azért ki lehet oda valahogy így evickélni, de hogy nem ez a Copacabana a szint. Na mindegy, szóval, hogy ezt megtalálni, hogy így, Hát banyeg, hát nézzük már meg, hogy így mi kéne, hol. Mert nyilván az a, azok a dolgok, amiket úgy effektíve tudunk kontrollálni, de a legtöbb dolgot egyébként tudjuk kontrollálni. Tehát sokkal többet, mint amit gondolunk, hogy tudunk kontrollálni, és nagyon sok mindenbe belerakjuk a kifogást, hogy a, nincs rá pénzem, nincs rá időm, nem, így nem lehet, úgy nem lehet.
Nem tudok nyelveket, stb. Drága.
Öreg vagyok.
Öreg vagyok, fiatal vagyok, még van időm, tehát a két oldalról
nem engedem a főnök, tehát rengeteg dolog van. És akkor én azt mondom, nálam ott egy kicsit átszakadt a gát, hogy én azt megcsináltam. Tehát ott kaptam egy ilyen vérszemet, hogy Jézus, Atya Úristen, hát azt, hogy ezt meg lehet csinálni, akkor mit lehet még megcsinálni? És akkor...
De akkor te, ha jól értem, akkor dolgoztál egy munkahelyen, mint bárki más, volt egy magánéleti vagy bármilyen krízised, nincs is igazából jelentősége, és akkor úgy döntöttél, hogy te most ki akarsz szakadni két hétre, és elmentél egyedül. Mint ahogy egyébként, amit bárki meg is tehet egyébként.
Hogyha... Ja, három hónapra, igen, de hogy...
Ez három hónap
három volt. Hónap volt.
Ez igen. Három hónap volt, aha.
Igen. És azt hiszem, hogy ott, mert itt Magyarországon akkoriban ez a backpackerés, ez nagyon nem volt divat. Tehát, hogy, vagy hát így nem hallottam róla, hogy ez egy létező dolog, úgyhogy én amikor kimentem Buenos Airesbe, és így egy hostelban szálltam meg, mert egy árvaházban önkénteskedtem, és akkor egy hónapot egy hostelban szálltam meg, ami nem volt a legolcsóbb megoldás, most már így utólag tudom. De annyiból rohadt jó volt, hogy egy csomó emberrel megismerkedtem, akik ugye egyedül utaztak, és nálam fiatalabbak voltak, meg ráadásul szőkék voltak, ilyen norvég csajok, meg, és hogy így 18 éves, 40 kilós norvég csaj húz végig Dél-Amerikán, és mondom, hát ezt miért nem mondták nekem, hogy ezt így lehet? És én akkor azt éreztem, hogy megérkeztem egy közösségbe, aminek mindig is a része voltam, csak nem szóltak nekem, hogy ezek vannak. És ez a hazaérkezés az utazásba, ez volt az első pontja nekem, az, hogy így hazaérkeztem. És a második ilyen pontja, hogy egy picit előrébb szaladjak, ahol amikor kinőttem ezt a backpacker életmódot, és én már nagyon élveztem azt, hogy vállalkozom, ugye akár bloggerként, akár közösségi média marketinggel foglalkoztam, és én nagyon élveztem azt, hogy nekem nincsen megszabva, hogy mikor kell hazamennem, mert hogy van egy folyamatos bevételem, és megvan a teljes szabadság, és ehhez képest a backpacker életmód az meg egy, nekem nem volt elég szabad, és nem volt elég, és benne volt a FOMO, meg a sürgetés, meg a úristen, mindent meg kell nézni rohadt rövid idő alatt. Úgyhogy utána, amikor megtaláltam a digitális nemzetközeget, akkor még inkább megnyugodtam, hogy...
Ez mikor volt? Milyen évet írunk ilyenkor? Amikor úgy nagyjából ráébredtél, hogy felmondasz a munkahelyeden, és digitális nomád közeget megtaláltad magadnak, és rájöttél ezek szerint, hogy a munkádnak egy részét, vagy bevételi forrásodnak a részét tudod fedezni távolról is.
Igen, nagy rész, egészet, ez volt... igen, szerencsére. Igen, ez volt 2015-ben indultam el, és akkor amikor megtaláltam, tehát akkor úgy utaztam, mint egy backpacker, most így, rakjunk ilyen kis címkéket az emberekre, ez azt jelenti, hogy 2-3 naponta váltottam, akár 2 hetente volt talán. A legtöbb, amit egy helyben voltam, az 6 hét volt, amit egy helyben voltam. Hát az nagyon kevés, hát abban bele lehet pusztulni ebbe a tempóba. És akkor rájöttem, hogy hát azért megyek ilyen tempóba, mert azt gondolom, hogy nekem még mindig ezt bepekkerekkel kell lépést tartani. De amikor neked dolgoznod kell, és napi 4 órát alsó hangon dolgozni kell, és még föl kell másznod arra a vulkára, meg még ki kell menned szörfözni, ezt egyszerűen fenntarthatatlan ez az életvitel. Úgyhogy mondjuk fejlődjön az üzleted, és én nagyon fejlődni akartam a blogommal, azzal, hogy abból legyen, hogy nem is azt, hogy monetizáljam, hanem hogy így mindenki elé kiálljak, hogy gyerekek, gyertek ezt meg csinálni. Úgyhogy nekem ebbe elég sok energiát bele kellett rakni így az utazás mellett. És akkor még nem voltak influencerek.
Hát nem voltak influencerek, meg ráadásul akkor még azért a digitális nomádság sem volt annyira elterjedve, mint mostanában. Hát tehát nem. Még a szó az talán létezett, de rettenetesen kevesen voltak.
Magyarországon abszolút, egyáltalán nem. Igen. Tehát, hogy volt időszak, mert annyira büszke, amikor beírtasz egy digitális nomád, és kiadta a keresési ajánlat, hogy arra mondod, hogy Vigbori.
Az igen.
Láttam, ez le van fotózva. Igen.
Hát igen, Magyarországon azért nagyon sok minden egy picit később indul be, tehát ugye említetted, és ez is egy érdekes kérdés, ez az egyedül utazás, mert hogyha például, amikor először elmentél Dél-Amerikába egyedül, meg ha jól tudom, te nagyon sokat utaztál egyedül, egyébként én magam is nagyon szeretek egyedül utazni, és akkor két dologgal szembesülök legalábbis én. Az egyik, hogy itthon mindenki furcsának tart. Tehát egy ilyen furcsa, magányos ember, akinek neki biztos nincsenek barátai, azért megy egyedül, és akkor nem értik, már egyedül mész megint. Jó, hát mindig mondom, megyek én mással is, de szeretek egyedül is utazni. De ez egészen addig tart, amíg föl nem szállsz a repülőre, illetve meg nem érkezel valahová.
Igen.
És én azt szoktam mondani, hogy egyszer próbáljátok ki. Elmentek egyedül, két dolog alapvetően különbözni fog a normál, attól, mint hogyha egyébként elmennél valaki mással. Egyrészt nyitottá válsz a külvilágra, hiszen nincs más, tehát el kell kezdeni beszélgetni a bárpultossal, el kell kezdeni beszélgetni, hogyha hostelben laksz, akkor másokkal. Eleve hostelben inkább ugye egyedülállók mennek. Illetve a külvilág is nyitottabbá válik rád, mert nem egy közegbe vagy bezárva, valakivel menni, beszélgetsz, persze. Hanem oda mernek menni hozzád, igen. És így szoktam mondani, hogy próbáljátok már ki, tök más lesz, ja. Egy tök más utazás. De gondolom, ezt így alá tudod támasztani.
Abszolút.
Szóval, hogy akkor te is kifejezetten szeretsz egyedül menni?
És... Az az igazság, hogy ideig szeret, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert attól, hogy egyedül vagy, gyakorlatilag pont azáltal, hogy egyedül mész, azáltal leszel része annak a közösségnek, akik egyedül mennek. Tehát én sokkal többet vagyok itthon magányos, mert fura vagyok, mert a bori az nem tudom, nem, hát úristen, ha elmegyek vidékre, nekem végigmagyarázni, hogy nem eszem húst, meg utazom is, meg egyébként nem vagyok házas, meg, szóval, hogy ezeket így végigmondani, az nagyon fárasztó. Vidéki rokonoktak, és egy csomó volt olyan, hogy ettem húst, mert már nem bírtam.
Szóval a kérdéseket nem bírtad, mindig el kellett
mondom,
magyarázni.
Hogy... Ez sokkot fog kapni, hogyha még megmondom, hogy még a szalámit se eszem, akkor ettem utoljára húst, azt mondtam, ilyen 5-6 éve volt. Na mindegy. Szóval én azt hiszem, hogy többet vagyok magányos itthon, mint amikor utazom, mert akkor így tényleg a közösségemben vagyok. És a mostani utazásom is egyébként arról lesz, hogy én elfáradtam furcsának lenni, és vissza akarok menni oda, ahol nem vagyok furcsa. Mert a Lisszabonba, ahol megyek, ott elég nagy a digitális nomád közösség, és egyébként itthon is azért már szerencsére a baráti körömnek a nagyon nagy része az digitális nomád. Úgyhogy én nekem a itthon sem volt már egy ideje ez a nagyon erős furcsa érzés, de az ismerkedni az újakkal, hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez elmúlt másfél évben ez fog nekem hiányozni, hogy ez, amit igen. Most csinálunk például, hogy leülsz, és na, és te ki vagy, hogy vagy, mi az élettörténeted, leülni, egybe elmesélni valakinek, ez nekem nagyon, nagyon fontos, úgy tűnik.
Egyébként érdekesek ezek a beszélgetések, mert amikor egyedül utazok és megismerkedek emberekkel, akkor én nagyjából már rájöttem, hogy a beszélgetéseknek mindig van egy ilyen dinamikája, meg egy sémája. Ugye az első 10-15-20 perc az miről szól, az arról szól, hogy ki vagy, honnan jött, ja, te is, én is voltam arra, igen, te hova mész, és akkor az adott országon belül megbeszélitek.
Így van, igen.
Utána következik az a ki mivel foglalkozik otthon, meddig marad, stb. És ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy körülbelül így a 20-25 percnél eljön a igazság pillanata. Tehát amikor túlvettük ezeken a témákkal, akkor kiderül, hogy tudtok egymással ezen kívül mást is kezdeni.
Ez van.
És vannak esetleg olyan közös igen. Pontjaitok, közös témáitok, olyan közös érdeklődés, vagy bármi egyéb, ami aztán tovább viszi, és barátság lesz belőle. De ez is baromi érdekes szerintem, hogy hogyan ismerkedik meg az ember az utazó társaival, és hogy hogyan derül ki, hogy milyen közös platformjaik vannak.
Igen, engem csak egyszerűen azt hiszem, hogy nagyon érdekelnek az emberek, és hogy nagyon szeretek ilyen, nem arról, azt megfogalmaztuk egyszer, emlékszem, Új-Zélandon voltunk egy ilyen nagyon hippi táborban, éltem egy pár hónapot, és hogy ott megfogalmaztuk azt, hogy itt nem arról, tehát nem arról beszélgetsz, hogy mi történt a Katikával, meg nem a politikáról beszélgetsz, mert melyik politikáról kell beszélgetned, hanem a világ dolgairól kezdesz el beszélgetni, ami mindenkit érint, ami érint. Nem tudod elmesélni. Emlékszel, hogy múlt héten milyen jót bulisztunk? Nem bulisztunk jót múlt héten. Tehát nincs nosztalgia azokkal az emberekkel, amiben tudsz kapaszkodni. Régi jó élményeket újraélni együtt, amiben nincsen semmi gond, csak hogy muszáj vagy újakat teremteni ezekkel az emberekkel a beszélgetés formájában, ami számomra egy elképesztően fontos dolog, és hogy tényleg nem másokról beszélgetni, hanem életutakat egyeztetni, vagy tényleg a világ dolgairól, a környezetvédelemről, vagy a vallásról, vagy bármiről, amit az egész világot érinti, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, ezt a dolgot.
Igen, tehát a minden beszélgetés alapja, a pletyka, az kimarad, és elkezdtek egyből értékesebb témákról beszélgetni. Egy picit beszéljünk a digitális nomádságról, mert ez egy nagyon érdekes téma, és szerintem olyan szempontból most talán különös aktualitása is van, hogy hát tulajdonképpen a home office-szal egy picit mindenki, hát ha nem is digitális nomáddá vál, de mindenképpen rájött arra, hogy azt, amit eddig egy irodában csinált, annak a jelentős részét, hát majdnem azt mondom, hogy szinte szinte 100%-át, úgyhogy most már meetingek is egyre elfogadottabbak, hogy online persze, meetingek
hát
formájában történnek meg.
Hatékonyabbak.
És sokszor hatékonyabbak is, mondjuk a kémia hiányzik, meg egy csomó olyan nonverbális eszközt nem tudsz használni, ami egyébként meg fontos lenne, de úgy tűnik, hogy a világ így is működik. Szóval a lényeg az, hogy szerintem talán egy következő lépés lesz, hogy egyre többen rájönnek arra, hogy oké, amit otthon meg tudok csinálni, azt lehet, hogy meg tudom csinálni máshol is. Uh-huh. És lehet, hogy ki tudok települni egy hónapra, két hónapra, három hónapra valahová. De én azt is gondolom, hogy azért ez nem olyan egyszerű, és ennek vannak árnyoldalai, és erről uh-huh. is írtál egyébként. Uh-huh. Te mit gondolsz erről az életformáról? Tehát kinek való ez, és miket szoktak, miért nem szokott működni, és mi kell uh-huh. ahhoz, hogy működjön?
Fú, hát én sok embert látta. Az igaz, hogy nem csak a saját tapasztalatomat tudom elmesélni ebből, hanem a digitális nomád hajó, az a Nomád Cruise nevezetű hajón szerintem 1500-2000 digitális nomád, vagy digitális nomád szeretne lenni típusú emberrel találkoztam. Azt így eléggé kicsavartam, mondtam, mindegy.
Ez a Nomád Cruise, ez gyakorlatilag egy cruise ship, ami üres járatban, ha jól tudom.
Á, nem annyira üres járatban, de viszik egyik helyről a másikra.
Viszik az egyik helyről a másikra, és akkor viszonylag olcsón,
igen, nagyon olcsón
részt lehet venni egy úton. Aha.
És akkor erre ezt iszrott egy német pasi, aki így akkor azt mondta, hogy digitális nomád volt, hogy figyeljetek, találtam olcsó jegyeket, ki akar jönni, nincs kedvem egyedül a 70 pluszosokkal ott két hetet hajózni, és akkor 100 ember mondta, hogy menjünk. És hát akkor ott volt a két hetet, akkor valamit meg kellett csinálni, úgyhogy akkor így bedobták, hogy akkor mindenki hozzon valami kis előadást, és tanítsuk egymást, és akkor ebből egy ilyen 300-500 fős konferencia lett, és akkor ennek voltam én a programigazgatója egy 3 évet, amit imádtam. Tehát rengeteg olyan emberrel találkoztam, akinek ez az első lépése volt a digitális nomád útra, hogy eljön erre a hajóra, amit egyébként abszolút mértékben ajánlok mindenkinek, mert ugye azonnal olyan kapcsolati hálót ad, ami biztonságosá teszi az utazást, bárhol mész.
Ez egy kéthetes, egyhetes út?
Egy-kéthetes, attól függ, hogy hova megyünk, honnan.
És akkor az egy évben egyszer?
Kétszer. Kétszer mentünk. Aha, pont így tavasszal, tehát ez az április környéke volt, meg november-december. Uh-huh. Úgyhogy, na mindegy, szóval sok emberrel találkoztam, aki egyébként elkezdte és megbukott. Tehát volt egy rakat olyan ember, aki megbukott. Tehát ami ehhez az életformához nagyon kell, az, hogy tudja gyorsan döntést hozni. Az az első. Tehát, hogy legyen az, hogy tehát ebben nem menjél bele, hogy itt is jól, meg ott is jól, mert hogy igazából itt is jó lesz, meg ott is jó lesz. Tehát, hogy gyorsan döntéseket hozni, mert ez az egyik rákfenéje a digitális tömeg életmódnak, hogy mindent el kell dönteni. Hol laksz, hol eszel, hol dolgozol, kivel beszélgetsz, hogy ne sebesüljél meg, vagy hogyan ne sérülj meg, hova menjél legközelebb, szóval, hogy ezek, ez nagyon-nagyon sok döntés a munkahelyeden is általában, hogyha csak nem egy ilyen kis majom munkát végzel, akkor általában döntéseket szoktál hozni. Mm. Tehát ki fogsz égni nagyon-nagyon gyorsan. Tehát az nagyon fontos, hogy gyorsan tudja dönteni. Ami még elképesztően fontos, hogy nem hiszem, hogy nem ezzel kezdtem, hogy addig ne számolt fel az életedet itthon, ameddig nem vagy benne biztos, hogy ez neked való. Tehát, hogy azt szörnyű volt látni, hogy emberek eladták a házukat, és rettegtek attól, ja, és elindultak, hogy majd akkor most ők digitális, de most mit kell csinálni? Hát bevételhez kéne jutni
ugye
valahogy.
Elindultak úgy, hogy nem volt még meg a bevételi
nem
lábuk.
Nem volt munkájuk,
tehát
igen.
Tehát nem tudták, hogy mit fognak pontosan.
Nem. Tehát ők azt gondolták, hogy ez a digitális nomád, hogy mész, aztán majd kitaláld, hogy egyszerre egy életformát, és egy vállalkozást létrehozni, hát ez borzasztóan, ez lehetetlen gyakorlatilag. Tehát az első az, hogy fölkészülni anyagilag és karrier szempontból arra, hogy legyen egy folyamatos bevétel, mert ez ki fog csinálni, ha nincsen bevételed, és neked ki kell fizetni a drágábbnál drágább Airbnb-ket, vagy szóval bármi, ahol szeretnél meglenni.
Egyébként milyen, bocs, hogy belevágok itt, aha, a közepén, de jellemzően milyen bevételi forrásokat szoktak maguknak találni a digitális nomádok? Tehát online marketingesek, vagy nem tudom, blogokat írnak, vagy prezentációkat készítenek, tehát hogy van nyilván sokféle, igen, de hogy van jellemző, amit
ez
mondjuk
nagyon,
te így
nagyon,
ajánlanál?
Vagy ez egy nagyon tipikus kérdés, nagyon sokan megkérdezik, és egyébként
biztos sokakat érdekel, igen.
De igen, mert hogy ebben a kérdésben teljes mértékben benne van az, hogy nem kell munkát váltanod ahhoz, hogy te digitális nomád legyél, sőt, én azt ajánlom, hogy nézd meg, hogy azt az adott munkát, amiből megélsz, azt hogyan tudod először átvinni úgy, hogy távmunkában dolgozzál, majd, hogyha az működik, és van egy ötleted, hogy mit lehetne csinálni vállalkozás szempontból. Hát utána vagy, igen, utána még lehet, hogy szabadúszó leszel. Tehát ez a következő lépés, hogyha mondjuk van egy, teszem azt, online marketinges vagy, egy nagy szoftvercégnél, mint ahogy én voltam, akkor először én átvittem az egészet ugye távmunkába, de csak azt hiszem 2 órában 8 helyet, és akkor mellébe tudtam szedni más embereket is, vagy más cégeket, akiknél elkezdtem online marketinget csinálni, és aztán közben építettem a blogot, és akkor a blogra tudtam átállni, és abból lehetett csinálni valamit. Úgyhogy ez egy folyamat, és hosszú folyamat, és sok munka. Csak hogy mondjak tippeket, hogy kikkel találkoztam. Van olyan srác, aki rohadt jól él abból, hogy nagyon ügyesen tud gitározni. Ez az úgynevezett tapping technikát tudja csinálni, és ebből felrakott egy pár YouTube videót, ahogy ő is csinál, és fergeteges. Elképesztő szinten gitározik, és akkor ebből csinált online kurzusokat. Szerintem, hát nem mondom azt, hogy milliómos, de hogy egyik leggazdagabb srác volt szerintem így a Nomad 20-on.
Wow. Na ez valószínűleg az utolsó lett volna, amire bárki gondol. Hogyha valaki tud egy hangszeren játszani, akkor azt is tudja kvázi távmunkával csinálni, abszolút. De teljesen logikus, amit abszolút, mondasz. Igen.
Akkor van egy barátnőm, aki most ott ted előadást arról, hogy ő egy építész, és építészként digitális nomád. És ahova megy, ott bedobja a különböző csoportokba, úgy kezd, hogy bedobja a különböző csoportokra, hogy itt vagyok egy izraeli építész, és hogyha kell segítség, szóljál. Feleset úgy gondolta, hogy erre három azt fogják mondani, hogy gyere már ki, nézd meg, hogy mit csinálsz. Szóval, hogy ez ilyen teljesen lehetetlen küldetésnek tűnik, de ő nagyon ügyesen felépítette, és most már Portugáliában épít egy valamit, aztán Izraelbe 2, és Los Angelesben is egyszerre 4 dolgot épít. Most éppen egyébként pont Tel Avivból, mert ő is ugye otthon maradt itt a Covid miatt. Úgyhogy ez volt a másik, ami nagyon izgalmas. Volt egy csomó, aki egyébként, akinek befektetései vannak, ugye a bitcoin hackerek. De amit legkevésbé ajánlok, az pont az influencer. Tehát, hogy azt olyan jól kell tudni csinálni, hogy kitűnjél, és kell, hogy legyen egy üzeneted. Mert ha nincs üzeneted, akkor tényleg ez a celeb influencer leszel, aki ugyanazokkal a színekkel, ugyanazokkal, szóval, hogy rohadt fárasztó.
Hát igen, meg sokan is vannak most már azért, tehát az influencerek.
Igen, nem is hoznak nekünk jó híreket ezek az emberek.
Igen.
Ja, igen, ki vagyok én is rájuk amúgy.
Ja, szóval bocsánat, ott tartottunk, igen, tehát én belekérdeztem, hogy milyen munkák vannak. Ott tartottál, hogy eleve nem kell ugye ott hagyni a saját munkahelyedet.
Így van.
És hogy azt a hibát követik el, hogy itt a hibákat kezdted sorolni, hogy mindent felégetnek maguk mögött otthon, és kimennek digitális nomádkodni.
Igen, tehát azt gondolják, hogy tehát ezt többen mondják, a Balin élő barátnőm mondja, akinek van egy co-living, co-working irodája ott, hogy megjelennek ott nála digitális nomádok, hogy így, na, itt vagyok, felmondtam az állásom, most mit kell csinálni, hogy kell digitális nomádnak lenni, és így, hát nem kell tudom felmondani, mondjuk. Szóval a digitális nomád az igazából nem más, mint egy olyan ember, aki nagyon szeret vállalkozni, mert előbb-utóbb egyébként a vállalkozás lesz az, amit fenntartható, nagyon-nagyon szeret vállalkozni, és nagyon szeret utazni. Tehát ez a digitális nomádnak az ő definíciója, hogyha nagyon keresünk. De az, hogy szeresi vállalkozni, az elkerülhetetlen, tehát előbb-utóbb meg fogsz őrülni, hogy a távunkába dolgozol, igen.
Igen, és hát ugye nyilván nem szabad összekeverni az utazással. Tehát, hogy úton vagy, de nem folyamatosan, feltételezem én, még nem digitális nomádkodtam, de egy picit, egy pár hetet, de valójában az igazából csak egy ilyen szempróbálgatás volt. Ez, ahogy te is mondtad, ez nem úgy működik, hogy az ember folyamatosan lakhelyet változtat, hanem kim vagy mondjuk, nem tudom, Tájföldön, vagy Balin, vagy valahol, vagy akár Európában, hiszen nem kell ehhez a tengeren túlra menni. Hogy azért ott egy munkaidő van, tehát ugyanúgy be kell tartani valamilyen szinten a munkaidőt, tehát az nem arról szól, hogy az ember egész nap nyaral, és talán én legalábbis azt gondolom, hogy talán ebben a hitben vannak még nagyon sokan, hogy ez egy folyamatos nyaralás, és naponta 3-szor ránézek az e-mailjeimre.
Ja.
És valójában
hát ez tudod, 3 hónapig aztán néhány halsz. Tehát, hogy... Ja, igazából az az egyik mondása az én volt, hát most nem tudom, hogy főnököm, vagy nem főnököm, majd Nomád Cruise-nak a tulaja, ő mindig mondta, hogy freedom equals discipline, tehát a szabadság az egyenlő az önfegyelemmel. Mert minél nagyobb a szabadságod, annál inkább meg kell mondanod magadnak, hogy nem, most nem fogok tudni elmenni bulizni, mert holnap reggel szeretném megcsinálni, végigcsinálni a rutinomat, mert az első, hogy ha a rutinodat elveszíted, iszonyatosan nagy káosz lesz, és
tehát szóval a napi rutinra gondolsz, napi tehát, hogy mikor rutin. Dolgozol, mikor nem dolgozol, stb.
Kifejezetten a reggeli rutin egyébként az egyik legfontosabb szerintem, hogy ott azt így csinálni tartani valamilyen szinten, az, hogy időben felkelek, hogy, de amit most nagyon sokan megtanultak szerintem a home office-ból, hogy felkelek, megcsinálom a reggeli rutinomat, ami nálam egyébként vagy naplózás, vagy meditáció, plusz a sport, és akkor utána megírom a fontos feladatokat, és utána kezdődik nekem a napom. Tehát hogy ezt, hogyha nem csinálom meg, ezt akárhol vagyok, hogyha ez szétcsúszik, én szétcsúszok, és az üzletem is szét fog csúszni. Most képzeld el, hogy tök érdekes volt, mert pont ma reggel az egyik barátnőm, aki egyébként egy 4 gyerekes anyuka, és nehezen tudja elfogadni azt, hogy amikor nekem, attól függetlenül, hogy nekem nincsen főnököm, nekem még azért dolgozni kell, és valahogy úgy nagyon nehezen tudtam el meggertetni, hogy hétfőn tudunk találkozni, de úgy ebédidőben, és akkor befoglalt nálam 4 órát. Nekem olyan bűntudatom volt ma, és mondtam neki, hogy ha 4 órát én kijövök, és kint feküdtünk, és fantasztikus, hogy kint feküdtünk a napon 4 órát, és dumáltunk, és nem tudom, de mondom, hogy nekem hétfőn reggel 4 órát ezt így belerakom, hát én akkor valószínűleg most, hogy innen megyek haza, nekem itt azért munka lesz, tehát ezt muszáj bepótolni.
Igen, hát ez valóban, és ebből ilyen szempontból tényleg nincsen különbség a helyszín között, hogy éppen ez Budapesten, vagy Bangkokban, vagy Pipi-szigetén csinálod, hogy tényleg a rutin az nagyon fontos. És ja, ez abszolút, abszolút. Ahogy elmondtad, el is tudom képzelni, tehát, hogy valójában mondjuk ki, hogy ezek fegyelmezett emberek, tehát kockázat, felelősségvállalók, döntéseket meghozni képes emberek, akik egy adott rutin szerint kell, hogy éljék az életüket.
És még egy dolog egyébként, ami tökre, hogy ebben a felsorolásban egy dolog nagyon hiányzott, amiről nem beszéltünk, nagyon játékos emberek. Tehát nekem azt, hogy így kíváncsiak és játékosok, hogy mi lenne, ha tudod, és akkor, és akkor ezek szerintem ugyanazok a készségek kellenek ahhoz, hogy vállalkozzál, mint ahhoz, hogy hosszú távon utazzál. Tehát teherbíró képesség, gyors probléma megoldó képesség, nagy álmodozás, strapabíróság, komfortzónán kívüli élet, és ez mind a kettőre igaz. Tehát, hogyha szeretsz utazni, és már az megy, és azt mondod, hogy ezt imádod, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni vállalkozni, és digitális nomáddal avanzsálni előbb-utóbb.
Engem még ami érdekel ehhez a témához kapcsolódóan, hogy mi történik azokkal a digitális nomádokkal, akik mondjuk évek óta, mint ahogy te is egyébként nagyon sok évig csináltad, hogy azt látjuk, hogy te már azért ritkon megalapítottad a saját közegedet, amit utazásra építettél, ugye motivációs előadások, life coaching és minden egyéb. De olyannal találkoztál, aki tényleg olyan szinten éli életformaként ezt a digitális nomádságot, hogy nem tudom, 50 éves és még mindig digitális nomád, és digitális nomád 20 éve, és igen. Ő tudja, hogy 10 év múlva is digitális nomád akar lenni. Mert ekkor nevezhetjük igen talán életformának.
Abszolút, ismerek. Van egy pár, hát imádom, a francia pár, és iszonyatosan erős francia akcentusa továbbra is, és szerintem nem tudom, nem merem megkockáztatni, de ilyen, de 50 plusz az tuti, tehát 50-60 között vannak valahol, és az úgy történt, hogy megismerkedtek a 20-as éveikben, és egy hónap alatt eldöntötték, hogy ők akkor világ elmennek, és ez azóta tart.
De jó.
És nem emlékszem pontosan a számokra, de hogy évtizedekről beszélünk, és fél év alatt összeházasodtak, és azóta is nagy szerelemben utaznak, és valami zseniális az a pár, nagyon tudod, így találkozva velük, és ilyen egyből elkezdesz mosolyogni, mert valami így árad belőlük a pozitív energia, és ők nem hiszem, hogy meg fognak állni egyébként, meg találkoztam egy nővel, az egyik kedvenc, legolvasottabb blogposztom egyébként a Backpacker Nagyi története, aki 72 éves. Ő nem kifejezett digitális nomád, hogy ő 72 éves, és azt mondom, hogy ő valamilyen, nem tudom, hogy hány évesen kezdett el először, hagyta el Amerikát, vagy azt hiszem amerikai volt, igen. És akkor valami ott a környékre elment valami, nem tudom, még lehet, hogy még Amerikát se hagyta el, nem csak Hawaii-ra ment el, hanem, de hogy így valamilyen, de érdekes, és azt mondom, hogy hát nem tudom megmondani, de 40-nél tudja, hogy több volt. És volt egy ilyen mondata, hogy 68 évesen, hogy így mondták neki, hogy hát most már eleget utazgatott, hogy menni. Azt mondja, megálltam, azt mondja, 68 évesen túl fiatal vagyok az, hogy én megállapodjak. És jött, ment, és vele Nicaraguában találkoztam. Imádtam.
Hát igen, ez
volt, igen.
Ez a különbség egyébként, amikor az ember így kilép az országból, hogy mennyire más szemléletekkel találkozik, és mennyire más felfogással találkozik, akár ugyanabban a korban. Hmm. Tehát egy hasonló korra én is találkoztam olyan svéd, hát ők nem voltak 68 évesek, de 50 és 60 között voltak barátnők, akik elmentek a Fülöp-szigetekre, nem tudom, 55 évesen, és úgy gondolták, hogy akkor most megtanulnak búvárkodni. Hmm. Ketten, egy barát pasik férjek nélkül. És tulajdonképpen, hogyha belegondol az ember, akkor ez így furcsának tűnhet, hogyha Magyarországon valaki azt mondja, egy 55 éves nő, hogy akkor én a barátnőmmel most elúszok a Fülöp-szigetekre, és búvárkodni fogok.
Óriás.
Normális vagy? Hát mit fog csinálni a gyereked? Mi lesz a családoddal? És amikor ott voltunk, és erről beszélgettünk, uh-huh. akkor így azon gondolkodtam a hajón, hogy tulajdonképpen ebben nincsen semmi. Mert miért ne? Hogy tehát, hogy miért ne menne ki? Miért ne tanulna be búvárkodni? De, tehát igazából tényleg csak nézőpont kérdése.
Hát sok ilyen hirdelem van a mindenki fejében. Igen. Szerintem, hogy mi az, amit lehet, amit nem. De még az nagyon érdekes, hogyha ezekről beszélgetünk, hogy meddig lehet ezt csinálni, mert ez sokszor felmerült. Sőt, amikor elindultam, akkor tartottam, hogy hogyan menjünk világát című előadást, és annyira sokan érdeklődtek, hogy nem fértünk be egy terem, hogy kétszer kellett megcsinálni, és minden kétszer ugyanaz volt a záró kérdés, hogy jó, hogy most világámész, de meddig lehet ezt csinálni? És erre nincs válasz, mert ez a szabadság életformája, ami azt jelenti, hogy szabad vagyok arra is, hogy én hazajöjjek, és úgy döntsek, hogy itthon szeretnék lenni. Én szabad vagyok arra is, hogy azt mondom, hogy soha többet nem lesz egy lakásom. Előbb-utóbb az emberek egyébként el szoktak fáradni, de nekem ez érdekes volt ez a másfél év itthon abból a szempontból, hogy én, köszi szépen, ez aranyos volt, hogy itthon voltam másfél, most nem szeretnék most itthon maradni. Tehát, hogy most megint megyek úgy, hogy mindenemet felszámolom, most újra visszakerülök a véráramba, és jövök, megyek Airbnb, stb. És lehet, hogy fél év múlva azt mondom, hogy én most kiveszek, nem tudom, egy évre megint egy lakást, vagy veszek magamnak valamit, vagy...
Tehát nem csak Lisszabonba mész, hanem akkor onnan majd mész tovább is.
Most még visszajövök, mert hogy tábor tartok július 1-től, és ez itt egy kicsit a promó helye, de hogy július 1-től van egy coworking, co-living tábor, amit minden évben tartok, és az itt van Magyarországon. Meg TED előadásom lesz szeptemberben, úgyhogy így itt körözök a környéken, és akkor szeptember végén vagy Dél-Amerika, vagy Dél-Kelet-Ázsia.
Aha.
Nem tudom még.
Hogyha már az országokról beszélgetünk, hogyha mondjuk valaki ezt az adást hallgatja, és kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja magát, akár csak egy pár hétig, vagy néhány hónapig uh-huh. egy távmunkában, és nem otthon akar home office-olni, akkor szerinted merre, vagy egyáltalán van jellemzővel, tehát lehet-e mondani olyan országot, amer, vagy olyan régiót, amer érdemes uh-huh. indulni? Ahol viszonylag szeretettel fogadják, megfelelő infrastruktúrával fogadják a digitális nomádokat, és megtalálják a kis számításukat.
Én azért Balit mindig, szerintem nagyon sokan mennek Balira emiatt, és elég komoly közösség van, tehát hogy ott azért elég erős az infrastruktúra, meg szegényeknek el, és most a turizmus már eléggé nagy bajban vannak. Nekem Tájföld abszolút mértékben a kedvencem, azért mert Indonéziában nem olyan jó a kaja. Táj az valami verhetetlen egyébként ebből a szempontból. Úgyhogy nekem abszolút Tájföld és Kopenhagen, ami így az abszolút kedvenc. Dél-Amerikában egyébként nem annyira ajánlanám menni, hanem inkább igen, ez a Dél-Kelet-Ázsia, de az is tök oké, hogyha így Európán belül mész egy kicsit, hogy szerintem az egy tök fontos dolog, hogy ha már megvan az a stabilitás, hogy tudod, hogy menni fog a munka, tudod, hogy mit kell csinálni, tudod, hogy jönni fog be belőle pénz, tudod, hogy nem kell mondjuk 8 órát beülni, és végig tolni 8 órát, mert azt szerintem egy kicsit azért erős, akkor utána azért már szabadabban lehet dönteni. Egyébként még az is tök érdekes, hogyha a távmunkában dolgozol, akkor az időeltolódást azért nézd meg, hogy melyik irányba tolódik.
Igen, én is azt gondolom egyébként logikusan, hogy ez egy fontos szempont, meg talán, ugye említetted Európát, talán olyan szempontból érdemes Európában kezdeni akár csak egy pár hétre, hogy valakinek telefonálnia kell, azért roaming, nincs roaming díj, tehát mégiscsak díjzónában van az ember, ja, tehát aha, picit aha, másképp
igen,
tud.
Egyébként, igen,
talán
abszolút.
Felhívni telefonon azért nem mindenkit lehet Viberen, vagy nem tudom, Messengeren, vagy Ázsiában mindenki WhatsAppot használ. Nyilván, hogyha a meglévő stabil viszonyban álló partnerekkel beszélsz velük, meg tudod beszélni, hogy ilyen és ilyen platformon kommunikáljunk, de hogyha mondjuk olyan munkát végzel, ahol vannak ügyfelek, akiket néha uh-huh. fel kell hívni, akkor azért az mindenképpen nehézség lehet. De...
Abszolút, igen. Hát ezeket körbe kell járni, meg kell egy kis kutató munka, bár mondjuk pont a könyvemben is említem, hogy ez egy hálás dolog elkezdeni tervezgetni. Tehát ez megint ez az aranyos dolog, ezt, hogy tervezgetünk, úgyse úgy lesz. De az belerakni, hogy megnézel mindent. Én most szoktam konzultálni utazókkal még mielőtt elindulnak, és néha kapok olyan embereket, hogy kérdezem, hogy miért akartál velem konzultálni, mert Excelben minden összeszedve ide-oda, amoda, és akkor jó, és akkor itt hagyjuk azt az időszakot, amikor nem tervezünk semmit, és be van tervezve az időszak, amikor nem tervezünk, imádom. De hogy érdemes beleestod magadat. Nem tudok ilyen szabványválaszt adni egyébként erre, attól függ, hogy mit dolgozol.
Aha.
Mert hogyha mondjuk pókeres vagy, ez is egyébként rengeteg ember pókerezik, mint nem tudom, hogy mennyire lehet őket digitális nomádnak apostrofálni, de amúgy miért ne. Ők például, nekik iszonyatosan fontos, hogy az internet ne bénázzon. Tehát egy kicsit megakad az internet, akkor ők...
Igen, ott elég komoly összeget lehet feszíteni, igen.
Igen, tehát hogy ott nagyon-nagyon fontos, hogy egy szoba egyedül, senki ne jöjjön be, teljes koncentrálás, általában egyébként esti órákban dolgoznak, vagy hát most nem tudom, hogy ezeket hogy kell hívni, mondjuk azt, hogy dolgoznak, mert szerintem azért kőkemény odafigyelés, amit csinálnak, és nekik például tényleg az, hogy iszonyat erős internet legyen, az egy alap.
Uh-huh.
Egy bloggernek nem feltétlenül kell. Mondjuk azt hiszem, hogy mi már kezdünk kimenni a divatból, eljutottunk ideig. A blogot már ritkában olvasnak emberek
szerintem. Átvették a helyet az influencerek.
A tiktokkerek.
Meg a tiktokkerek, igen.
Igen.
Hogyha már országokat említettünk, és itt a beszélgetés utolsó negyedébe érkezve, azért nem szeretném, hogyha úgy eltelne egy adás, hogy azért nem beszélgetünk egy országról is. Ugye említetted Dél-Amerikát, és itt egy pillanatra én meg is állnék, mert én, amikor nézegettem a blogodat, meg úgy követtelek téged, akkor én láttam, hogy eljutottál azért egy olyan helyre, amire szerintem nagyon kevesen jutnak el. Tehát ez az a hely, aminek talán sokaknak rajta van a bakancs listáján, de annyira messze van, meg annyira drága, hogy aztán végül nem jutnak el oda, ez Ecuador és a Galápagos-szigetek. Uh-huh. Egyébként az én listámon, a még meg nem írt listámon abszolút rajta van, és el is szeretnék menni oda. Erről mesélj egy picit, hogy Ecuadorba eleve eljutni nem is túl egyszerű, ha jól tudom, mert nincsenek közvetlen kapcsolatok, tehát sok átszállással lehet menni Quitóba.
Aha.
És hogy ami engem érdekelne, hogy mondjuk Ecuador a többi dél-amerikai országhoz képest, persze, hogy nagyon minden ország egy picit más, de hogy nyújt-e valami plusz, tehát érdemes Ecuadorban időt eltölteni, vagy aki oda akar menni, az egyből első géppel menjen a Galápagos-szigetekre, mert úgyis ott találja meg az igazi csodát.
Ez annyira érdekes, hogy pont Ecuadort választottad ki. Én majdnem minden országban voltam, Dél-Amerikában. Egyet Paraguayban nem voltam, meg Venezuela, meg a picike kis északi országban nem voltam, de mindenhol máshol voltam. És Ecuadorban hetente történt velem valami iszonyat rossz. Tehát, hogy ott olyan...
Nem véletlen. Ezért is választottam egyébként, mert egyrészt én nekem nagyon vonzó az ország, és amikor elolvastam a te bejegyzésedet, akkor láttam, hogy valahogy az volt az utazás, amikor semmi nem jött össze.
Hát de semmi nem jött össze. Egyébként az nagyon nagy bizonyíték volt arra, hogyha rossz paszban vagy, akkor tényleg bevonzhatod a rossz dolgokat. Én ahogy megérkeztem, egy másnap 6 fiú akart kirabolni a fényes nappal az utcán. Elkövettem azt a hibát.
Ez a fővárosban volt.
A fővárosban Quitóban. Igen, és botokkal beálltak elém. És akkor ugye mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor adod, amit kérnek, hogy ne szórakozz-e 6 fiúval, akik hát botokkal állnak, mert azt mondja, Borika, mit csinál? Itt egy étterem befutottam oda, és akkor segítséget kértem. Szóval, hogy én...
Segítettek?
Nem, azt mondták, hogy mondom nekik, hogy megtámadtak. Azt mondja, hát akkor bújjál el.
Jó, hát végül is épp közel tanács.
Jó, az, hogy tényleg, mi baj van ennek a csajnak, hogy bújjál el? Elbújtam. Kint várnak rám ezek a fickók, én bujkálok ott valami ajtó mögött, teljesen úrva, és bejött valami fickó, aki azt mondta, hogy jaj, szegényet, láttam, hogy megtámadta, hazakísérlek. Aki meg le volt húzva a slice, úgyhogy bevetettem a műgyűrűt, és mert van rajtam általában gyűrű, és jaj, hát a férjem nagyon vár, úgyhogy hogy sietni kell haza, és megúsztam egy homlokpuszival egyébként a végét.
Az a kísért valójában?
Az a kísért, aha. És végig beszélgettem Carlosról, a 200 kilós férjemről, hogy ő majd otthon vár, és majd nagyon büszke lesz, hogy hazaértem épségbe.
Tudsz spanyolul?
Ez egy ez egy extra feature, igen, hogy beszélek spanyol. Szóval én innen indítottam, és egyébként nagyon nem voltam jó paszba, tehát én pont úgy kerültem ki, hogy éreztem, hogy fejben nagyon dolgoznak, még itt ilyen szakításon voltam éppen akkor túl, meg mindenféle hülyeség volt a fejemben, és nem tudtam megnyugtatni magamat. És akkor ez volt, szóval na, nem is mondom, mert elveszem a végén mindenkinek a kedvét. Nekem az volt a tanulság, hogy a fejben nem vagy jól, akkor az az első, hogy azt valahogy helyreállítani. Tehát, hogy valahogy jókedvűnek kell lenned, mert különben tényleg jönne sok hülyeség. És én ezért mentem el Galapagoszra. Hát azt mondtam, hogy itt most...
Tehát nem is terveztél menni Galapagoszra, hanem te Ecuadorba mentél, vagy elvedél Amerikába utazgattál.
Igen. Ecuador.
És értek ezek az atrocitások, meg gondolom voltak mások is, vagy hát más problémák is voltak.
Igen, és akkor abszolút, igen, minden
mondtad,
héten.
Mondtad, hogy akkor irány Galapagosz.
És mondtam, hogy én ezt nem bírom. Tehát, hogy így át akartam menni Kolumbiába, akkor mondták, hogy jó, csak hogy ilyen buszra menjem, meg olyan buszra menjem, mert mostában sok a fegyveres, akik felszállnak, leszállítanak a buszra, kipakolnak. Úgy aludj el, hogy a táskád a töreld át, mert szóval, hogy...
Azt a mindenit.
Nagyon elfáradtam ebben, és akkor tudtam, hogy Galapagos is biztonságos, mert ugye oda, mert a szigetek általában egyébként biztonságosak, én nekem ez a... És a szigeteken én mindig nagyon jól szoktam magam érezni, úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor irány Galapagos, és ott tényleg feltöltöttem, helyreállt a világ, Galapagos fantasztikus, tehát egy ilyen Jurassic Park gyakorlatilag, oda elképesztő módon megérés, egyébként biztos, hogy Ecuadorba is, de mondom, hogy nekem ez volt a nagy tanulság, hogy fejbe kell ott lenni, én inkább Kolumbiát ajánlom mindenkinek. Szintén
igen?
Szóval.
Pedig az szintén egy olyan hely, ami valószínű, hogy elsőre keveseknek jut eszébe. Vagy ha Dél-Amerikára gondolunk, akkor nyilván mindenki el akar menni Argentinába, Brazíliába, nyilván Perúba, Machu Picchu csak meg kell nézni, esetleg Bolíviába.
Ja,
aki nagyon extrém, az hát akkor menjünk le a Tűzföldre, Patagóniába nézzük, vagy esetleg a, nem tudom, antarktiszti hajóra, mondjuk azok borzasztó drágák, de akkor ilyen Kolumbia az valahogy kiesik. Miért? Miért tetszett Kolumbia?
Minden van, ami szemszájnak ingere, mondjuk kajapon nem, de
igen, az egész térségben. Igen, a dél-amerikai konyha az.
Én nem értem, hogy ez hogy sikerült így elrontani. Na mindegy, szóval
de
Kolumbia...
De picet minden lehet kapni, az a lényeg.
Igen, csak nagyon erősen vegán voltam, ráadásul, amikor ott voltam, nagyon ott váltottam vissza vegetáriánusra, mert a banánt is eltek egész nap, csak nem lesz egészséges. Na mindegy, a lényeg az, hogy Kolumbiában ugye van őserdő, vannak romok, tehát ez a Ciudad Perdida, ahol nem voltam egyébként, de fantasztikusnak mondják, lehet nagyon olcsón búvárkodni, jókat egyébként, ott búvárkodtam éjszaka planktonokkal, világító planktonokkal. Úristen.
Azt nekem is volt egyszer szerencsém, világító. Én nem búvárkodtam velük, de úsztam.
Ja,
a vízben is, hát fantasztikus.
Hát, hogyha, na, hogyha egyszer tudsz buverkodni úgy, hogy nincsen teli hold, tehát, sőt, hogy új hold van, mert ugye akkor bemerülsz, teljes sötétség van, és ha lekapcsolsz minden lámpát, akkor ezek így világítanak körülötted, és elkezdesz forogni, ugye nincsen gravitáció a vízben, vagy hát van, nem menjünk bele.
Hát az űrben
De pontosan, mint hogy az űrben lennél. Hát a fenomenális élmény van. Egyik kedvenc élményem egyébként most, hogy mesélnek róla. Na, ez a része, akkor vannak a nagyvárosok, akkor ott van Cali például, ami meglehetősen veszélyes, de ki lehet cselezni, meg úgy adnak a térképet a hostelben, hogy vannak zöld zónák, sárga zónák, meg piros zónák, és akkor az, hogy mennyire veszélyes, és lehet érezni, hogy így furcsán néznek rám az emberek, már a sárga zónában vagyok, igen. Szóval minden van, amit el tudsz képzelni. Csodálatos Karib-tenger van csendes óceán, szóval minden.
És milyen Kolumbiának az árszínvonala? Én Dél-Amerikával, ugye te is mondtad, hogy mondjuk például a digitális nomádoknak nem annyira javaslod. Én ott csak két országban voltam, Brazíliába, Argentinába, és nekem döbbenetes volt, hogy mennyire drága. Főleg Brazília mennyire drága.
Ja, Brazília,
te ahhoz képest, hogy milyen szegénység van Brazíliának nagyon sok részén, de mondjuk Argentinában is semmi jellemző azért az, hogy nagyon, főleg hát ott most azért ilyen államcsőd közelébe sodródtak még nem olyan régen. De az képest valami egészen elképesztően magas árak voltak. Ez Kolumbiában, meg Panama is azt hiszem.
Kolumbia rohadt olcsó.
Igen?
Aha, nagyon olcsó. Igen, amit még sajnálok, az a nikaraguai irány, mert ugye ott is volt most elég kemény politikai helyzet. Úgyhogy most nem tudom, mennyire lehet oda menni turistaként. Nekem mindig a Nicaragua nagyon tetszett. Ezek inkább a backpacker irányok. Uh-huh. Igen, mint dolgozni, nekem kell a közösség, meg kell az, hogy legyenek mellettem mások is, akiknek benne van az orruk a laptopukba, és leülünk, és akkor te hogy csináld meg ezt, meg ismerd ezt a technológiát, és...
Hát az olyan, mint egy munkahelyen, amikor benn vagy az irodában, és információt, eszmét cserélsz a kollégákkal. Tehát gyakorlatilag ugyanez történik, csak egy másik térben. Igen.
Abszolút, hogy, igen. Nekem a legtöbb barátommal végül együtt dolgozom előbb-utóbb. Tehát akik mondjuk Magyarországon vannak, vannak fotósok, videósok, vannak websitefejlesztők, vannak... Van most egy srác, aki egyébként videózik, de közben most együtt elkezdtünk szervezni rendezvényeket, szóval, hogy ilyen minden nekem ez egy barátkozásnak egy szintje, amikor már közösen dolgozunk együtt.
Lassan a beszélgetés végére érünk, és minden beszélgetés végén vannak standard kérdések, amiket természetesen neked is fel fog tenni, és kezdeném a gasztróval, mert ugye többször említetted most a beszélgetés során, hogy hát Ázsiában, ugye Tájföldön jó a konyha, Indonéziában nem annyira, mondjuk ezt alá is tudom támasztani, Dél-Amerikában, Kolumbiában nem. Kíváncsi vagyok arra, hogy neked gasztronómia szempontjából, hogyha valaki, szerintem sokan utaznak azért, hogy konyhákat megkóstoljanak, egyre többen utaznak, olyat is ismerek, aki csak azért utazik, és közvetlen környezetemben is vannak olyanok, akik kifejezetten annak alapján választanak országokat, hogy meg akarják kóstolni a konyhájukat. Neked vannak ilyen személyes kedvenceid?
Nekem van egy olyan élményem Indiában, úgyhogy le is csapom. Indiában volt egy olyan élményem, hogy megkóstoltam valamit, és könyvbe lábadt a szemem. De nem azért,
az
hogy
csípős
volt, hanem annyira fantasztikus volt. Nem hiszem el, hogy ez létezik, az íz egyáltalán. Nekem nagyon, az úristen, az ott akkor az egy volt, konkrétan összefutott a nyáron szám, hogy elkezdtem erről beszélni. Ott volt valami elképesztő, amit ott tettem, de ott minden, főleg a déli tájban, ami nagyon tetszik, az, hogy kihoznak egy nagy tálat, úgyhogy egy tali, és akkor vannak rajta különböző szószok, meg a közepén egy nagy adag rizs, és a tetején egy óriási chips. És azt úgy kell csinálni, mert ugye kézzel leszünk, úgyhogy ezt úgy kell csinálni, ezt a chipset jól beletunkolod, és beletördeled, és ilyen, mint amiről leszoktattak gyerekkorunkban.
Igen.
És ez a kézzelevés, ez szerintem ha megtanulod, hogy kell lenni kézzel, mert nem ennek is van egy módja, hogy lehet ezt így végül is, úgyhogy nem a homlokod is rizses. Hogyha ezt megtanulod, akkor utána egy elképesztő extra élmény. Tehát az evőeszközöket, na mindegy.
Igen, más. Valóban.
Nagyon szeretem.
Igen. Nem véletlen lesznek, hogy a pálcikával az is egy teljesen más ízelményt ad. A kézzelevés is. Igen.
Malaj koftának hívják azt a kaját, amit ettem egyébként Goában. Malaj kofta.
Malaj kofta.
Itthon lehet enni, de sose nyújtott azt az élményt, úgyhogy Goába kell menni.
De mi volt benne?
Ez valamilyen sajtos, kesudiós, szószos... dolog.
És akkor ugyanígy beborítva chipszel?
Ez nem, az, mert a Goában más a kaja, ez amit mesélted, ez a chipses dolog, ez lent van délen, és ez viszont Goán volt. Goán, ezek a klasszikus dolgok vannak egyébként Goán, amit itt egy indiai étteremben, vagy ez a masalák, meg ezek a szószos dolgok, és akkor délen pedig más.
Egyébként, ahogy te is mondtad, ez nagyon jól megfogalmaztad, hogy olyan ízt éreztél, amit nem is tudtad, hogy létezik ez az íz.
Igen.
És azzal egyébként Ázsiában sokszor szembesül az ember, és nem is kell elmenni Ázsiába, van Budapesten is Ázsia volt, ahol olyan fűszereket tudsz venni, és olyan ételeket tudsz belőle elkészíteni, hogy nekem is néha van ilyen aha élményem, hogy akkor létezik íz az édesen, a sóson, a savanyún, a csípősön kívül, vagy ezek olyan kombinációjából valami olyat létre lehet hozni.
Igen.
Ami teljesen ismeretlen volt eddig számomra.
Abszolút.
És Ázsiában nagyon sok ilyen élmény éri az embert. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy aki, ha nem is utazik el Ázsiába, de és ez nem a reklámhelye, mert több Ázsia volt van, de van egy nagyon jó, meg van még sok másik is, tehát menjen el és bátran kóstoljon meg új fűszereket. Tehát tényleg akár egy garam masszalát, vagy egy bármilyen köri, tényleg fantasztikus ételeket lehet belőle összerakni. És az utolsó kérdésem az pedig a kedvenc ország, ami így nagyon általánosnak tűnik, úgyhogy egy kicsit szűkítem a kérdésnek a kontextusát. Van olyan ország, amit te első helyen ajánlanál valakinek, aki szeretne elutazni, akár egyedül, akár párral? Én nekem itt még, amikor ezt a kérdést megkérdezem, akkor mindig van egy olyan értékelő szempontom, hogy lehetőleg legyen ez egy olyan ország, ami még nincsen leigázva a turisták által, tehát ahol még találsz Kevés ilyen van, ahol még találsz olyan helyeket, ahol egyedül már nem leszel sehol, de ami még olyan őszinte és rólatlan.
Amúgy, bármelyik országban, hogy összebarátkozol a helyiekkel, meg elég időt töltesz ott, akkor fel fogod fedezni azokat a sarkokat, ami még nincsen szétfotózva és szétinstagramozva, és nem menő oda elmenni, hanem érték oda elmenni. Szóval ez bármelyik ország, és egyébként nekem az átlagos válaszom az, hogy mindig a legutolsó ország, ahol voltam, az mindig a kedvencem. Úgyhogy nekem most éppen emiatt Tájföld.
Tájföld, igen. És azon belül?
Kopangán, és egyébként ez teli van turistákkal, de én a közönség miatt megyek, vagy a közösség miatt megyek. Ha olyat szeretnél, ami, és akkor nincs egy válasz, ha olyat szeretnél, ami nincsen annyira felfedező, nekem a Grúzia, 1000 éve voltam ott, és most nem tudom, hogy hogy áll, de szerintem nincsen annyira még felfedezve, viszont nagyon jön föl digitális nomád szinten, tehát valami elképesztő. Coworking irodák jönnek föl, fantasztikus a kaja, iszonyat jó fejek az emberek, angolul nem beszélnek, ez szóval egy kis orosz nyelvtudás, ez sose járt, mert azt még azért beszélik, de valami egy csoda Grúzia, úgyhogy akkor, hogyha elérhető...
Az abszolút elérhető.
Én nagyon szeretem Grúziát.
Igen. Úgy tudom, hát normál életben, meg normál körülmények között jár is fapados, talán közvetlenül Grúziába, ha jól tudom, ha jól emlékszem rá, igen.
Jár, igen, de nem Tbilisibe megy, hanem valahol máshol, kicsit lejjebb megy, azt hiszem, de jár, és én ezt idén nyára mindenkinek nagyon ajánlom. Mondjuk, hát ugye nyilván meg kell nézni, hogy hova lehet menni, mert ez most egy kicsit átrajzolja most az idei nyár egy picit más az utazása.
Igen, bár én nézegettem saját utam kapcsán, hogy abban a régióban azért picit rugalmasabban kezelik a szabályokat, tehát mondjuk, nem tudom, például Albániában minden korlátozás nélkül lehet menni, tehát még se védőoltás, semmit nem kérnek. Macedóniával ugyanígy ez a helyzet. Grúziával nem tudom, meg ott az a környék, Azerbajdzsán, Grúzia, fene tudja, de köszi, Grúzia, az nagyon jó tipp. Azt tudom, hogy nagyon jó sípályák vannak.
Igen.
Oda egyre többen mennek most már akár Magyarországról is síelni.
Én nem tudok síelni.
De...
Idén kellett volna megtanulni, de hát mindegy.
Hát bakancs rajtam a listán? Bakancs listán rajta
amúgy
van?
Amúgy nincs rajta a bakancs listán, lehet nem hát
akkor lehet, hogy ezért nem került rá sor.
Amúgy igen. Simán.
Bori, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Érdekes volt az utazásnak ezen aspektusairól is beszélni és megismerni a világodat. Úgyhogy ha elfogadod, én szívesen találkozok még veled itt a podcastban, amikor majd itt hol leszel, amikor éppen lesz olyan időszak.
Állok elébe. Köszönöm szépen a meghívást, én is jól éreztem magam. Köszönöm.
Köszönöm, érdekes volt. Kedves hallgatók, nektek köszönöm szépen, hogy velünk vagytok és hallgatjátok a Roadmovie podcastet. Mi most elmegyünk egy rövid nyári szünetre, de augusztusban folytatjuk utazásainkat. Addig is szép nyarat, jó utat nektek, ha még nem tettétek meg, kövessétek be a közösségi oldalainkat. És nyaraláson is hallgassátok meg korábbi adásainkat is. Sziasztok!
Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!